mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak, a történteket a Német Labdarúgó Szövetség is vizsgálja. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma a legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időnk lesz hétfőn is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 15 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szellemtörténetek.
Mennyire könnyű az átmenet az első nyilvánosságból a másodikba, tehát abban a nyilvánosságba, amelyet nagyon kevesen olvasnak, és vissza? Hiszen te mind a kettőt átélted, 1968-70 tájékán publikáltál utoljára az úgynevezett első nyilvánosságban, és aztán a rendszerváltás környékén 88-89 tájékán visszafelé is megtetted az utat, mi több az akkori újságíró szövetség akkori közgyűlésén 1989-ben a te javaslatodra fogadta el az Újságíró Szövetség azt az állásfoglalását, hogy a nyilvánosság egységes és oszthatatlan. Tehát nincs első és nincs második nyilvánosság. Mennyire lehet mindenfajta írói, szépírói, közírói és lelki sérülések nélkül ezt az oda visszavezető utat megtenni? Meg lehet-e ezt úszni sérülések nélkül, fájdalmak nélkül?
Lehetséges, hogy még lehet, nekem biztosan nem sikerült. Nehezebb volt az átmenet 68 után az első nyilvánosságból, az akkor még nem létező második nyilvánosságba, mint 88-89-ben a második nyilvánosságból az elsőbe.
Azért hozzátartozik a történethez, hogy te az elsőben sem voltál olyan nagyon benne, hiszen az Esti Hírlapnak írtál egy-két írást, az új írásban jelent meg tanulványod, poétikusan ifjúkorban, 21-22 évesen, és a Budapester Rundschau-nál dolgoztál, ahol kezdtél politikai publicisztikákat írni, majd kiderült, hogy hát ez nem nagyon megy. Saját magadat úgy jellemzett, hogy dilettáns vadóc voltál akkor abban a szerkesztőségben, de hát nem rajtad múlott, hogy ezeket a politikai publicisztikákat nem fogadták el, majd pedig a Magvetőnél voltál 69-ben, 70-ben. Egyetlen kísérletet nem tettél arra, hogy elfogadtasd magad akkor az első nyilvánosság vezető újságíróival, hogy ott is lejöhessenek írásai?
Viszonylag sokat publikáltam 66 és 70 között, csak ezek elég faramúci publikációk voltak. A Budapester Rundschau-nál is, ahol dolgoztam, azért minden héten írtam filmkritikát, már azután is, hogy letettem a politikai publicisztikáról. Írtam az ÉS-be, írtam a kritikába, írtam a valóságba, írtam a filmkultúrában. Olyan írásom szinte egyáltalán nem volt, ami akkor ne kevert volna valamilyen balhét. Hogy csak egyetlen egy példát mondjak neked, tulajdonképpen egyenesbe alig-alig tudtam cikkeket közölni. Én nekem az volt a tervem, azután, hogy letettem a politikai publicisztika írásról 67 nyarán, hogy filmkritikus leszek és filmesztétikával fogok foglalkozni. Két tervet készítettem, egyrészt csináltam egy 10 kötetből álló könyvsorozat, vagy antológia tervet ahhoz, hogy magyarul hozzáférhető legyen a filmesztétikai alapirodalom, hogy egyáltalán az olvasók értsék, hogy miről van szó, amikor filmesztétikáról ír valaki. Másrészt belekezdtem az akkoriban működő filmátvételi bizottság, vagy a filmcenzúra bizottság működésének a kritikájába.
21-22 évesen?
Igen.
Ez vagy politikai vakságra, vagy pedig politikai vakmerőségre utal, vagy mindkettőre?
Mindkettőre, azt hiszem. Az első cikk, amit írtam a filmátvételi bizottság működéséről, azt az Élet és Irodalomnak adtam oda, ahol a szerkesztőknek egyöntetően tetszett, de azt mondták, hogy ezt bizony így nem lehet megjelentetni. Bénagy László, akinek ez igazán fontos volt, azt sütötte ki, hogy mint egy hozzáérkezett olvasói levelet be fogja építeni egy saját cikkébe. És írt egy kolumnás cikket, ahol bekezdésről bekezdésre benne volt az én cikkem, de úgy, hogy ő írt a bekezdések közé egy körítést, mert másként nem lehetett megjelentetni a cikket.
Sajnos itt meg kell magyarázni, ma már meg kell magyarázni, hogy B. Nagy László akkor a filmkritikusi szakma első számú kikezdhetetlen tekintélye volt, aki tragikusan fiatalon halt meg.
Öngyilkos lett.
Öngyilkos lett, igen. Manővereznie kellett, hogy a gondolataidat legalább, ha a cikkedet nem is, de legalább a gondolataidat...
Legalább 3 hétig dolgozott rajta, hogy a cikk gondolatainak legalább egy töredékét megtartsa, és meg is tudja jelentetni a cikket. Most ugyanez történt a filmkultúrában is, ahol a legjobb barátom, a Bíró Ivett volt a lapfőszerkesztője, de ahhoz, hogy a filmátvételi bizottság működését kritizálni lehessen, először azt a manővert eszelte ki, hogy csináljak 7-8 interjút ebben az ügyben érintett szakemberekkel, aztán filmrendezőkkel, aztán majd leadja azt a cikket, amit írtam a filmátvételi bizottság működéséről, illetve a nyugati filmek fogadtatásáról. Most mire erre az utolsó fázisra sor került volna, addigra már nem publikálhattam. De ezeket a manővereket végig kellett játszani.
Hogyan közölték akkor, hogy nem publikálhatsz? Egyszer csak senki nem merte lehozni a kézirataidat?
70 tavaszán beívtak a Deák térre, a budapesti rendőrfőkapitányságra, kaptam egy rendőri figyelmeztetést.
Miért?
Részben valós, részben valótlan dolgokért. Valós dolog volt az, hogy 68. augusztusában lemondtam a Budapesti Roncsalnál viselt állásomról politikai indokokkal. Ezt akkor elfogadták, de később ennek a rendőri figyelmeztetésnek a tárgyát képezte a lemondásom. Részben pedig kéziratban terjesztett cikkek miatt, részben pedig olyan vádak miatt, amik nem voltak igazak.
Mit fogtak rád?
Ma már nincs jelentősége. Amikor a jegyzőkönyvet az orrom alá tették, akkor azt mondták, hogy ha nem írom alá, akkor ki fognak rúgni az állásomból, és nem publikálhatok többet. Mondtam, hogy próbálják ki. Visszasétáltam Minik Ferenc utcában, született Nádor utcában, a magvetőkönyvkiadóban, ahol akkor dolgoztam, és az asztalon már ott volt a felmondó levelem.
Amíg átértél?
Amíg átértem.
Deák tértől a Minik Ferenc utcáig, amíg 15 perc lehet, 20 Igen. perc lehet. Mi volt ebben a levélben?
Ebben a levélben Kardos Eftársa, magvetőkönyvkiadó igazgatója.
Egykor nagy tiszteletben állt igazgatója.
10 perc alatt konstruált egy ügyet. Azokban a hetekben szerkesztettem Németh Andor tanulmányainak kötetét, aminek az egyik fejezete lett volna Németh Andornak Franz Kafka zsidó című tanulmánya, amire a kiadó nevezetesen Kardos György leszerződött Részpál fordítóval. És a felmondás indoka az volt, hogy én az ő megkerülésével be akartam csempészni a kötetbe ezt a Németh Andor tanulmányt az ő tudta nélkül. Természetesen nem volt igaz, mert ő írta alá a szerződést. Erre való hivatkozásra dobták ki. A rendőrök megtartották a másik szavukat, és valóban nem publikálhattam többet.
Nem is volt állásod egyáltalán?
3 hónapig még volt egy szerződésem, mert Vezér Elsébet, aki akkoriban a Petőfi Múzeumban dolgozott, felajánlott a kirúgásom pillanatában, hogy készítsek orálisztori interjúkat a Petőfi Múzeum számára. A 3. hónapban azonban az történt, hogy a rendőrök megjelentek a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol az igazgató elé bocsájtották azt a vádot, hogy Vezér Erzsébet és én együtt csempésztük ki Vas Zoltán emlékiratait nyugatra, és a vezéresét velem együtt kirúgták.
Sokak számára hoztál nehéz perceket, órákat, napokat, hiszen egy helyütt nyilatkoztál arról, hogy lelkiismeret furdalás gyötör ma is, mert miattad rúgták ki MGP-t, azaz Molnár Gál Pétert a Népszabadságtól. Vele is egy talán nem is túl jelentős kéziratot küldtél, egy hosszú évekkel később külföldre. Hogyan érintkeztél azokkal az emberekkel, akiknek még volt állásuk, akik így vagy úgy még publikálhattak? És ők hogyan érintkeztek veled? Azt láttad, hogy állandóan lelkiismeret furdalásuk van veled szemben, hiszen te szabad vagy, még akkor is, hogyha ez nagyon-nagyon nehezen elszenvedett szabadság volt, vagy neked volt lelkiismeret furdalásod állandóan, hogy jégre viszed őket?
Nézd, volt egy vagy két barátom, de túl sok is. 10 új, ami meg lehet őket számolni, akik szóba álltak velem. Ezekben az években azok közül az emberek közül, akik az első nyilvánosságban publikálhattak. Többségükben nem csak, hogy nem álltak szóba velem, hanem a legkülönbözőbb híresztelésekkel és célpletykákkal legitimé is tették önmaguk számára azt, hogy egy ilyen emberrel nem szabad szóba állni, mert életveszélyes, amit művel. Nem csak homoszexuális és rendőrspicli voltam ezeknek a célpletykáknak a szárnyain, hanem ezeknél is sokkal borzalmasabb.
Miután félreérthető, amit mondtál, szögezzük le, hogy egyik sem vagy természetesen, és ezt azért is fontos leszögezni, hiszen akik az első nyilvánosságban dolgoztak, azokat időről időre tájékoztatták arról, hogy az úgynevezett demokratikus ellenzék mit írt, milyen kiadványok jelentek meg. Lehetett hallani egy-egy Heller Ágnes vagy Márkus György előadásról, lehetett tudni egy-egy jobban sikerült beszélőszámról, de utólag azt kell mondanom, hogy rettenetesen félt az előző rendszer, vagy féltek az előző rendszer vezetői a demokratikus ellenzéktől. Miközben a népi írók némelyike is időről időre el volt tiltva a publikálástól, róluk soha nem beszéltek azzal az igaz rettegéssel és félelemmel. És ezt azzal tudom megerősíteni, hogy 1987-88 tájékán, amikor a Nyilvánosság Klub szervezése történt, akkor egy-egy tisztában látó agitpropos azzal próbálta nekünk megmagyarázni azt, hogy nem engedik az egyesületet szervezni, hogy azt mondták, nem tudjuk megakadályozni, hogy ne keveredjetek össze a demokratikus ellenzékkel, nem ti fogjátok irányítani a mozgalmat. Milyen volt ez belülről? Milyen volt ez másik oldalról látva? Ti mit tartottatok azokról, akik az első nyilvánosságban próbálgattak ezt, azt, amazt csinálni? Nagyon-nagyon kevés sikerrel és sokkal több szégyelnivalóval, mint ahogy ma sokan állítják rólunk, vagy mi állítjuk magunkról.
Mostanáig anekdotáztunk, de hogyha ezt a kérdést komolyan teszed fel, akkor nem nagyon szabad csúszkálni az időbe se. Az eddigi válaszaim azok 69 és 73 közötti korszakra vonatkoztak, amiben...
Tehát akkor, amikor egyedül voltál,
amikor
egyedül
hagytak. Majd, hogy nem teljesen egyedül voltam, ez alatt az időszak alatt ismertem meg a Lukács tanítványoknak, illetve a Lukács óvodának azt a néhány emberét, akik a későbbi demokratikus ellenzéket alapították. Ez volt az az időszak, amikor mi sem nagyon akartunk szóba állni az establishment értelmiséggel, azok se velünk, vagy velem. A kérdés, amit az imént föltettél, az már a 80-as évekre vonatkozik, és nagyon nagy különbségek vannak ezen a hosszú időszakaszon belül is. A velünk szembe használt érvek és kritikák azok maximum odáig mentek el, hogy nem veszük észre, hogy a Kádár rendszer mégiscsak a legliberálisabb a többi szocialista országhoz képest, és hogyha mi kritizálni merészeljük, akkor ugyanolyan lesz a helyzet, mint a Szovjetunióban, Csehszlovákiában vagy az NDK-ban.
Ez bennetek föl sem merült, hogy ez az érvelés igaz lehet?
Nem. Én itt leginkább magamon kívül még két másik ember nevével beszélhetek, Kicsi János és Bence György nevében, akikkel együtt kezdtük el tanulmányozni a többi kelet-európai ország és Magyarország hasonlóságait és különbségeit, és rájöttünk, hogy nagyon relatívak ezek a különbségek. Lengyelországban például lényegesen nagyobb a szólás és véleményszabadság, mint Magyarországon. Csehszlovákiában sokkal nagyobb volt a piaci szabadság a gazdaság területén.
68-ig,
de a kultúrában nagyon gyorsan mentek le a csatolás, az iparban sokkal lassabban. És egyáltalán nem fogadtuk el ezt a magyar értelmiség önlegitimációjához tartozó, vagy a területvédő viselkedéséhez tartozó ideológiát, hogy ez mindenképpen a legjobb hely. Mert nem volt mindenképpen a legjobb hely.
Mégis eltelt egy évtized, vagy majdnem egy évtized az első tiltakozó akciókig, az első aláírásgyűjtési akciókig. A Karta 77 volt talán az első, és csak a lengyelországi események után jöttek létre a szamizdat kiadványok. Mi volt annak az oka, hogy ilyen nehezen rázódott össze az ellenzék?
Az egyik a mi tehetségtelenségünk. Nem voltunk elég rátermettek, és lényeglátók ahhoz, hogy idejében hozzáfogjunk a szamizdatok készítéséhez, úgy, ahogy a Szovjetunióban ezt a 68-as Csehszlovákia lerohanása után azonnal megtették a hozzánk hasonló értelmiségiek. Sokkal kilátástalanabb körülmények között. Ehhez képest tehetségtelenebbek voltunk. A másik ok az, hogy a Szovjetunióban olyan nagy szociális távolság választotta el például a hatalom központját és a közvélemény formáló értelmiséget, hogy bizonyos értelemben a közvélemény formáló értelmiségen belül nagyobb volt a szolidaritás, és a szamizdatozás is sokkal könnyebben ment, mint Magyarországon. Lényegében ennek a Szovjetunióban már a 20-as évek óta voltak hagyományai, mindig lebuktak emberek, mindig elküldtek embereket a gulágra, a kéziratos irodalom azonban a 20-as évek óta kisebb-nagyobb hullámokkal, néha megszakításokkal, de egyenletesen volt. Magyarországon föl kellett találni. Föl kellett találni valamit, ami persze Magyarországon is volt korábban, mert ezt nem mi találtuk föl először. De újra kellett az alapjait megteremteni. És mind a mellett hát egy olyan értelmiségi közegbe éltünk, amelyik holdkorosnak tekintett minket, és azt gondolta, hogy lunatikus dolog az, amit művelünk.
Mikor kezdtek csatlakozni az általatok kezdeményezett akciókhoz?
Akkor, amikor mi először szavatosan és világosan értelmesítettük a céljainkat. Tulajdonképpen rajtunk is múlott az, hogy nem előbb. Addig, ameddig a saját belterjes világunk ügyeivel voltunk elfoglalva, addig én többé-kevésbé jogosnak is érzem a velünk szemben tanúsított ellenszemet. Attól a pillanattól kezdve, hogy komoly témákkal kezdtünk el foglalkozni, fölvetettük 56 kérdését, a nemzeti kisebbségek kérdését, Magyarország és a többi kelet-európai ország viszonyát, attól kezdve elkezdtek bennünket is komolyabban venni. Most ezt korábban is csinálhattuk volna, de ez az, amire nem találtunk rá idejébe. Az volt a demokratikus ellenzék működésének a sajátossága, a többi kelet-európai országban működő ellenzékekhez képest, hogy azokat a gondolatokat és azokat az értékeket, amelyeket fölvetett, sohasem a saját fórumainkon képviseltük, és elsősorban nem mi magunk, hanem ez átszivárgott az első nyilvánosságba, és ott sokkal jobban lehetett képviselni. Vagyis még mondjuk a Charta 77, vagy a VONS, vagy a Szolidaritás a lengyel, illetve a cseh hatalom centrumát támadta frontálisan, addig a magyarnak az volt a sajátossága, hogy az értelmiség közvéleményformáló csoportjaira hatott, és az a perem területekről, de nem a hatalom központját kezdte el támadni, hanem a közvéleményformáló értelmiségben új értékeket helyezett el.
A demokratikus ellenzék vonzás körében nagyon különböző figurák tűntek fel. Biztos nem lett meg, amit mondani fogok, te a jó szervezők, a nagy szervezők hírében álltál. Lehet, hogy azért, mert a Charta 77-től kezdve a monari találkozóig nagyon sok olyan rendezvény volt, és nagyon sok olyan esemény volt, amely a te közreműködéseddel bonyolódott. Mikor volt a legegységesebb az ellenzék? Mikor voltatok a legtöbben? Mikor beszélhettetek egymás között a legnyíltabban? Mikor volt a legkevesebb gyanakvás a különböző táborok között?
Egészen biztos, hogy a Bibó emlékkönyv szerkesztésének 2 éve az az idő, amiről így lehet beszélni.
1984.
79-81-ig.
Akkor már mindenki ott volt? Csurka Istvántól Fűr Lajosig. Igen. Ebben a társaságban?
Hát a Fűr talán nem ismertük. A Fűrt egy kicsit később ismertük meg. De Csurka igen.
Mikortól kezdődnek a gyanakvás évei?
Attól kezdve, hogy Berec és Grósz belekezdtek a Kádár elleni pucsba, és a népírókat bevonták eszközül ebbe a játékba. Tehát ez már a 80-as évek, a második fele, utolsó harmada.
87-88.
Igen.
Ez a híres monori egység, amikor tényleg többé-kevésbé mindenki delegálhatott előadókat a monori rendezvényhez. Ez legenda, vagy az tényleg azt jelenti, hogy fölmerült az egységes cselekvés reménye?
Én azt hiszem, hogy ez tény. Senkit nem diszkrimináltunk a monori tanácskozást. Egy évig készítettük elő, reprezentatív alapon küldtük szét a meghívókat. Minden olyan csoport, amelyik valamiképpen jelezte az alternatív kulturális életbe való bekapcsolódását, vagy a politikai különvéleményét, kapott meghívót ahhoz, hogy küldjen 1 vagy 2 embert erre a tanácskozásra. Én legalábbis akkor sem, most sem tudok olyan csoportról, akit kihagytunk volna.
Milyen kép élt benned, hogy egy esetleges rendszerváltás, vagy egy esetleges átmenet mit hozhat Magyarországon?
Nagy képviskednék, hogyha kapásból elfogadnám a kérdésedből azt, hogy én 86-ig azt gondoltam volna, hogy itt a belátható időn belül rendszerváltás lesz. Arra rendezkedtem be, hogy az én életemben már valószínűleg ilyen lassan felbomló szocializmus lesz, amin belül kell életképes civil társadalmat, szakmai szerveződéseket létrehozni. De azt nem gondoltam, hogy megindul a hegyomlás, és az lesz belőle, amit ma rendszerváltásnak hívnak. Amikor én ezen elkezdtem gondolkozni, akkor 2 alternatívát láttam. Az egyik lehetőség az, ami tulajdonképpen Bibótól kölcsönöztem, de már Bibó maga is kölcsönözte ezt, ez az alkotmányozó nemzetgyűlés megoldása lett volna, ezt tartottam volna kívánatosabbnak.
Kezdjünk mindent előről?
Éppen, hogy az azt jelentette volna, hogy nem kell mindent előről kezdeni, hanem az azt jelentette volna, hogy egy-két évig felfüggesztik a parlament működését, és az alaptörvényeket együtt valamennyi politikában érdekelt csoport együtt dolgozza ki.
Milyen reprezentáció szerint? Kik itt képviselne?
Ennek meg lett volna a maga technikája, tulajdonképpen a 48-as reformországgyűlés is kidolgozott erre egy technikát, Bibónak is volt néhány javaslata erre, Bihari Mihálynak, aki abban az időben szervezője volt a lakitelki tanácskozásnak, és azt hiszem tőle származott a gondolat, hogy az MDF fölvesse az alkotmányozó nemzetgyűlés gondolatát, szintén voltak technikai javaslatai erre. Nem érdemes a technikájába belemenni,
ez megoldható. Nem, hiszen egészen másról volt szó, mert részleges és korlátozott hatalom megosztásról lett volna szó azok között, akik még uralkodnak, és azok között, akik részt kérnek maguknak a hatalomból. Az egy meglehetősen kompromisszumos csomag lett volna. Melyik volt a másik elgondolása?
A másik, én azt gondoltam, hogy egy hosszú reformkorszak, amelyik magába foglalja 56, 68 és 80 tanúságait, a szerencsésebb lett volna a magyar átmenet szempontjából, mint mindaz, ami a kerekasztal tárgyalásokkal történt. Annyira felbomlott állapotban volt a késő Kádár rendszer 88-89-ben, hogy a legtöbb szakember az MSZNP holdudvarában volt. El tudtam volna képzelni egy olyan átmenetet, amit az MSZNP mondjuk az akkori horizontális struktúrák szerint kezdeményez, és mi ennek az ellenzéke leszünk. Természetesen ebbe benne lett volna a népi írók helye is, mert ők bizony az MSZNP reformköreihez tartoztak Posgai révén, és el tudtam volna képzelni, hogy egy ilyen lassabb, de a reformokra orientált átalakulási folyamat kedvezőbb a polgári demokrácia és a többpártrendszer kialakulásához, mint egy ilyen septében összeütött nemzeti kerekasztaltárgyalás, mint amit lengyel mintára létrehoztak Magyarországon. Nagyon rossz szemmel néztem azt, hogy a parlamentet egyszer csak kizárják ezekből a tárgyalásokból.
Semmi más szeret nem jutott a parlamentnek, az akkori parlamentnek, mint hogy meg kellett szavazni azokat a törvényeket, amelyek a kerekasztaltárgyaláson születtek.
Ugyanilyen rossz szemmel néztem azt, hogy a társadalomtól elveszik azt a felszabadulás élményt, amit a rendszerváltás jelenthet. Én azt gondoltam, hogy enélkül az élmény nélkül az emberek nem fognak újra kezdeni, nem lesz képzelőerejük, nem lesz fantáziájuk, nem lesz kedvük ahhoz, hogy valami újba belevágjanak. És
de hogy tudtak volna ebbe belevágni? Egy megoldás van, az, ami Csehszlovákiában
történt. Csak Csehszlovák megoldás, igen, de mondjuk mindenütt spontán volt az, ami történt. Nehezen volt előre tervezhető. Mondjuk a demokratikus ellenzék számlájára lehet írni azt, hogy bőven volt ideje gondolkozni a rendszerváltás alternatíváin és kidolgozni programokat arra, hogy mik az átmenethez szükséges legfontosabb politikai feltételek. Mi ezt az időt nem ezzel töltöttük, és...
Hanem mivel?
Rengeteg belterjes vitával.
Alapító tagja vagy a Szabad Demokraták Szövetségének, és az első évben még ügyvívő is voltál, ha jól emlékszem. Aztán egyik barátod jó voltából a Nyilvánosság Klub alakuló ülésén tagság egy része ismeretlenül szavazott be a vezetőségbe, a Nyilvánosság Klubba, és fél év múlva eldöntötted, hogy a Nyilvánosság Klub fontosabb, mint az SZDSZ. Pedig akkor még úgy festett a dolog, hogy a Nyilvánosság Klubból valami fajta tömegmozgalom lesz, hiszen több százan voltak ott az alapító közgyűlésen. Az SZDSZ-ről meg nem is nagyon lehetett tudni, hogy mi lesz, hiszen volt szó arról, hogy egy hálózatszerű szervezet lesz, volt szó arról, hogy egy radikális polgári szervezet lesz, volt szó arról, hogy volt lehetőség rá, hogy olyan pártá szerveződik, amelyik világosan megképes fogalmazni a célokat, hiszen megvolt már, vagy készült a rendszerváltás programja, de senki nem hitte el, hogy ehhez nagyon nagy tömegeket meg tud majd nyerni a volt demokratikus ellenzék. Miért kötöttél ki te a Nyilvánosság Klub mellett?
Hát, ha jól értem, itt három kérdés van
egymáson. Nagyon sok volt, igen.
Valóban az SZDSZ alapítói közé tartozom, de már az alapítás pillanatában is. Én úgy gondoltam, ebben az évben a kis Jancső Amerikában volt, sőt az SZDSZ későbbi vezérkarának néhány jelentős meghatározó figurája is ott volt ebben az évben. Jancső a legközelebbi barátom volt, helyettesíteni kellett, helyettesíteni akartam őt. Tehát ameddig lehetett, addig csináltam Jancsi helyett az SZDSZ-nek azokat az ügyeit, amiket én magam is tudtam csinálni.
Akkor már volt SZDSZ? Nem volt még?
De már volt SZDSZ.
Ezzel a névem?
Amikor a hálózatból átalakult 88 őszén, onnantól kezdve már SZDSZ volt, és a Jancsi a következő év júniusában, május végén jött haza. Hát egy darabig vittem a Jancsi helyett azokat az ügyeket, amikről úgy gondoltam, hogy Jancsi is így csinálna. Közben azonban eldöntöttem, hogy én politikus semmi körülmények között sem akarok lenni. végig gondoltam a saját indítékaimat, hogy miért is vonultam az undergroundba Csehszlovákia 68-as megszállása után, és arra jutottam, hogy én tulajdonképpen a vélemény és szólásszabadság gyakorlásának kedvéért töltöttem ezt a 20 évet illegalitásba, és attól, hogy a politikai rendőrség politikusnak minősített, ez az ő minősítésük, de nem az én minősítésem önmagamról. Engem változatlanul a vélemény és szólásszabadság ugye érdekel, tehát én ide igyekeztem visszamenni. Megváltás volt az, hogy Hanendre javasolt ügyvívőnek a Nyilvánosság Klub első közgyűlésén, és én ezt boldogan elvállaltam. Egyrészt a szakmai érdeklődésemnek is tökéletesen megfelelt, pszichológiailag pedig lehetővé tette számomra az átzsiripelést a gettó életből a normális életbe.
Mivel járt ez a gettó élet?
Hát az elég sok személyiségtorzulással, csőlátással, beszűküléssel, a hétköznapi közlekedés számtalan aberrációival, amit csak azok ismernek, akikben a gettóban belül éltek. Szerencsére azok nem ismerik, akik kívül voltak.
Mivel jár most? Nem érzitek most, hogy úgy kezelnek benneteket, mint az egykori gettó lakókat? Ma már nem tapasztaltok ilyesmit?
Nem tudom, hogy ma még indokolta ez a több eszem első személy. Amikor fölteszed a kérdést, nem is tudom pontosan, hogy mi a referenciája.
A volt szamizdatosok először nagyon szűk, majd egyre táguló köre. Rájuk vonatkozna talán. Már csak személyek léteznek? Személyiségek különböző ambíciókkal?
Én nem
nincs
tudom.
Már több eszem?
Én azt hiszem, hogy nincs olyan több eszem első személy, amire ezt vonatkoztatni lehet. Nekem nincs olyan mi tudatom, ami ma a demokratikus ellenzékhez kapcsolna.
Milyen sérelmeket hurcoltak ezekből az időkből? Ki mindenkire sértődtetek meg, és ki mindenki sértődött meg rátok azért, mert azt látta, hogy szabadabbak vagytok, bátrabbak vagytok, kevesebb kompromisszumot kötöttök, és így tovább.
Szívesebben beszélnék egyes szám első szemében. Én egyáltalán nem érzem magam sértetnek, nem gondolom azt, hogy súlyos hátrányommá vált volna ez a 20 esztendő, amit a demokratikus ellenzékbe töltöttem. Egyetlen egy vonatkozásba tartom csak hátrányosnak, hogy a szakmai képzésben hihetetlenül lemaradtam. Minden lehetséges szakmából, amit ez idő alatt választottam, lényegesen kevesebbet tudok, mint amennyit tudhatnék, hogyha nem kellett volna illegális körülmények között élni. A szakmai hátrányon kívül azonban egy előnnyel mindenképpen járt ez a 20 év. Mindenfajta diszkriminációnak és stigmatizációnak az elvetésével. Ez az egyetlen, ami azt hiszem, hogy időszerű is mindabból a tapasztalatból, amiről azt gondolom, hogy már rég múltba vész a mai diszkriminációk és a mai stigmatizációk. Rosszul viselem, rosszul reagálok azokra a számonkérésekre, azokra a felelősségre vonásokra, amelyek az újságíró társadalmon belül zajlanak, és újjal mutogatnak egymásra az újságírók, hogy mit műveltek a kádárizmus éveiben, és meg nem történt, vagy alig-alig megtörtént hőstettekre hivatkoznak, amikor mai érdemeket akarnak szerezni.
Ez csak ugyanaz, mint ami a politikában történik, a nagy politikában, a parlamentben, vagy bárhol másutt.
Igen, de ezt még a Nyilvánosság Klub ügyvívőjeként is rossz szemmel nézem, mert valódi tárgyi problémák esnek áldozatul ennek a fajta moralizálásnak. Ezt éppen azért akarom neked válaszolni, mert te vagy az egyetlen olyan újságíró, aki a magyar újságíró társadalom prügelt lábéjét egy nyilvános cikkedben megmerted védeni.
Hajdú Jánost?
Igen.
Nem megvédtem, csak...
Nem, éppen az, hogy nem védtem, meg tényeket mond, tényeket írtál róla. Kérdezted azt, hogy mi belülről hogyan láttuk a magyar újságírást. A 70-es évek második felétől egyre inkább kirajzolódott kétféle rendszerellenes tendenciája a magyar újságírásnak. Az egyik stílust a HVG kezdte el, a sorok közé írás és az ironikus reflexió volt a legszembetűnőbb jellegzetességei. Ez a fajta szóviccekben, ironikus távolságtartásban megmutatkozó stílus lassan elterjedt a többi lapnál is, sőt, egy idő múlva az újságíró mentalitást is ez a fajta szemlélet hatott át. A bomlás kezdetének a kezdetén, a 70-es évek közepén volt egy másik stílus is. Az a fajta újságírás, ez inkább az elektronikus sajtóban volt, de azért az írott sajtóban is tudok képviselőket mondani, akik felállnak, tényeket közölnek, és az olvasóra, vagy a nézőre, vagy a hallgatóra bízzák azt, hogy a konzekvenciákat vonja le. Hajdú a másodikhoz tartozott, aki határozottan, néha fölényesen tényeket vágott a néző képébe, és abban bízott, hogy majd levonják ebből a tanulságot. Ez a stílus teljességgel elsorvadt és megszűnt. Ezt már a 80-as években senki se csinálta, hagyott magát is kirúgták a televízióból, és aztán illedelmesen eltávolították nagykövetnek, nem mint hogyha ez nagy hátrányára vált volna, de a magyar sajtónak biztosan hátrányára vált. A másik stílus azonban egyeduralkodóvá vált, és a mai sajtó az a bulvárlapoktól a legmagasabb színvonalú közgazdasági és politikai heti lapokig ezt az egyetlen egy stílust képviseli csak. Ez egy koros változása a sajtónak, és ennek személyek is áldozatul esnek. Hajdó azért lehet Prügel Knábéja a magyar újságírásnak, mert közben az a stílus hagyomány, amit képviselt, az el is elnyészett.
Hát mert azért is, mert mindazokat, akik ma hatalmon vannak, vérig sértett. És egy olyan ügyben sértett vérig nagyon sokakat, amely úgy nagyon nehezen védhető. Az történt ugyanis, hogy megjelent Durai Miklós egyik könyve, ehhez Sóri Sándor írt előszót, ez az első nyilvánosságban nem jelenhetett meg. Ugyanakkor Hajdú János ezt a könyvet, meg Sóri Sándor írását elítélte.
Ez erkölcsileg védhetetlen, én nem tudnék erre mentő szavakat keríteni, nem is áll szándékomba.
De csak ettől lett Prügel Knábe.
Igazából két bűnét lehet felrúni, ez az egyik, a másik a lengyel szükségállapot bevezetésének felkonferálása volt a
hírben. Erre nem is emlékszem.
Azt mondta, hogy van egy jó hírem Lengyelországban, talán így szól, hogy az egészséges erők az államhatalmi rendőrséggel összefogva, nem szó szerint idézem, helyreállították, normalizálták a helyzetet Lengyelországban.
Ebben az volt a jó hír, hogy nem vonultak be a szovjet csapatok.
Arra akarok csak ezzel a sajtószociológiai okoskodással rávilágítani, hogy nem, hogy két ilyen bűnt, bűnök sokaságát követték el más olyan újságírók, akik ezért újjal mutogatnak a Hajdúra. Mikor ezzel elkezdtem foglalkozni, kikértem az archívumból néhány év hét című műsorát, többenten láttam, hogy olyan újságírók, akik ma köztiszteletnek örvendenek, és eszünkbe se jut fölhánytorgatni a múltjukat, olyan szolidaritás ellenes riportokat készítettek, vagy pláne 68-as időkben olyan cikkeket írtak, amiket gyalázat volna ma, akár csak föl is idézni, nekem eszembe se jut neveket mondani. De ugyanilyen emberek mutogathatnak újjal mondjuk Hajdú Jánosra, hogyha ez a moralizálás lesz urrá az újságírásból, és nem a tárgyszerű elemzés.
Erre mondta egyik ismerősöm, hogy aki erkölcsöt hirdet, erkölcs által vészel. Elég egyszerű volna a világ, hogyha ez így történnék. Térjünk oda-vissza, hogy amikor a Nyilvánosságklub megalakult, és elkezdődtek a kerekasztal tárgyalások, akkor ez a Nyilvánosságklub szakmai partner volt. Amikor készült a sajtótörvény, vagy a rádiótelevízió törvény, akkor kérték az ügyvivők véleményét. Akkor voltak a nagy sajtóbotrányok, ugye a Dunagate-be belebukott a belügyminiszter, meg a titkosszolgálat vezetője. Megjelent a Next 2000 botrány, és meg lehetett gátolni azt, hogy az MSZNP vagyont egy KFT-be átvigyék. És egyszerűen csak arra ébredtünk föl, hogy a szavaknak van értelmük és súlyuk. Megváltozott a világ azáltal, hogy az újságírók minden jelenségről írtak, sokoldalúan írtak, és mindazok, akik törvénykezéssel foglalkoztak, partnernek tekintették az újságírókat. Most mi van, amikor elkészül egy rádió-televízió törvény, vagy egy sajtószabadságról szóló törvény, akkor kérnek-e a Nyilvánosságklubtól véleményt? Nem. Megkérdezik-e, hogy mit tartanak az ügyvívők?
Nem, már nagyon régóta nem.
Pedig még személyekben sem nagyon mások azok, akik ott ülnek a minisztériumban.
Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdést tettél föl. 88-89-ben meg lehetett figyelni, hogy az MSZNP úgy képzeli az átmenetet, hogy valamiképpen részt kell vennie egy jövendő polgári demokrácia legitimitásába. Két jelét feltétlenül adta ennek az elgondolásának. Az egyik jele az volt, hogy 56-ot az elkövetkezendő polgári demokratikus rendszer legitimációjához forrásul kell föltárnia, tehát a levéltári történet tudományi kutatások számára forrásokat kell produkálnia, föl kell tárnia a tényeket. A másik az, hogy a sajtót partnernek kell tekinteni. Ez egy bomlófélbe lévő, tulajdonképpen már-már önként a hatalmat feladó rendszer volt. Most egy olyan rendszerrel állunk szembe, amelyik egyre agresszívabb, nemhogy bomló, de tulajdonképpen erőnek erejével kívánja megőrizni a hatalmát. Se a történeti kutatást, vagy a levéltári kutatást nemhogy a szakmának nem adja át, hanem egyre inkább titkosítja. Nemhogy a Nyilvánosságklub szakértőit nem vonja be, de tulajdonképpen a szakmai szervezeteket is inkább kizárja belőle. az orrunk előtt működik ez a Kallerféle bizottság, amelyik nem vegyes összetételű, hanem olyan homogén, amilyen megbízható történészeket az MDF csak össze tudott hozni.
Ez mire szerveződött?
Ez az 56-os sortüzek kinyomozására szerveződött, olyan körülmények közepette, hogy a történész kollégáim által hozzá nem fért iratokat monopolizálja ez a bizottság.
Tehát ez a bizottság, ha jól értem, nem 1956-tal, nem a forradalommal foglalkozik, hanem bűnesetekkel.
Miért
vagy valós bűnesetekkel?
Ez a sajtótájékoztatójukon elmondott szövegekből nem egyértelműen hámozható ki. Mert maga a bizottság vezetője azt mondta, hogy ők történeti tényekkel foglalkoznak, de hogyha ennek büntetőjogi konzekvenciái vannak, akkor az elől nem fognak elzárkozni. Ilyenfajta bizottságban még véletlenül se kérik fel a nyilvánosság klubot szakértőnek, míg 88-89-ben felkérték, és természetesnek tartották.
Hogy pedig a nyilvánosság klubnak volt történészvitája, a te gondozásod mellett jelentek meg könyvek 1956-ról, a Szabadság hangja, meg a Nagy Imre per.
Ne érts félre, én ezt nem sértődöttségből mondom, szociológiai szimptomának tartom, hogy a
Én is annak tartom. És hát ez hozzátartozik az is, hogy a kormány vagy a kormánnyal rokon szenvező politikusok létrehozták saját szakmai szervezeteiket. Létrejött a Sajtószabadságklub, ebből létrejött a Magyar Újságírók Közössége, amelyik inkább a MUOSZ-szal, tehát a Régi Újságíró Szövetséggel rivalizál, és létrejött a Közakarat Egyesület, amelyik kimondva kimondatlanul a Nyilvánosságklub kormánypárti megfelelője. Ilyen körülmények között mit lehet csinálni? Azt látom közéleti föllépéseidből, hogy igazán te sem tudod, hogy mi a hatásosabb politikai elemzésben megírni, hogy mi van, hiszen meg lehet írni, aláírásgyűjtési akcióval fölhívni a figyelmet arra, hogy egy Kónya Imre féle dolgozat milyen antidemokratikus és milyen nyilvánosságellenes tartalmakat hordoz, vagy pedig egy Csurka István féle dolgozat milyen tartalmakat hordoz, nyilvános hirdetésekben fölhívni ugyanerre a figyelmet, vagy pedig egyszerűen továbbra is vitákat szervezni, tiltakozni, a mozgalmi élet volna a megfelelő reakció, vagy pedig éppen az ellenkezője annak, hogy egyszerűen csak gondolkodunk és elmondjuk, hogy mit gondolunk a világról.
Hát esete válogatja. Vannak ügyek, amikor nincs más megoldás, mint mondjuk egy politikai hirdetést közrebocsájtani. Vannak ügyek, amikor elégséges egy tanulmányt írni, vannak ügyek, amikor állásfoglalást kell írni.
Hatása egyiknek sincs, bizonyos értelemben legalábbis. Ettől még a Kónya Imre dolgozatot nem vonták vissza, ettől még a sajtóvitákban a nyilvánosságklubot nem vonták bele.
Én ezt nem így fogalmaznám. Én azt hiszem, hogy a nyilvánosságklubnak nem az állam a partnere. Nekünk a civil társadalommal van párbeszédes kapcsolatunk, és nem mondanám azt, hogy hatástalan, amit csinálunk. Általános zavarodottság állapota volt 88-89-ben, míg a helyezkedések se indultak el. Igazán nem lehetett tudni, hogy kiből mi lesz. Mondjuk 92 nyarától kezdve eldöntötték az emberek, hogy hová fognak tartozni, legalábbis egy bizonyos ideig hová fognak tartozni, és onnantól kezdve újraosztották a lapokat, megváltozott a dolgok súlya és értéke is. Ez egy polgári demokrácia előttes állapotba többé-kevésbé magától értetődő, nincsenek állandó és végérvényes szerepek. A nyilvánosságklubnak is újra kell definiálnia önmagát, hogyha a hatékonyságát meg akarja őrizni. Nem használhatja ugyanazokat az eszközöket, mint a kezdeti időben használta őket, mert megváltoztak a körülmények.
Hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy egy-két évig ugyanazokat az eszközöket használtad, azért mondom, hogy te használtad, hiszen rosszóval élve mozgalmi tapasztalata senkinek nem volt. Csak hát az az aláírásgyűjtés, amelyik 1977-től 86-ig nagyon látványos és nagyon erőteljes és nagyon elgondolkodtató volt, legalábbis az akkori hatalmat elgondolkodtatta. A mostani hatalomról úgy pergett le, bármilyen aláírások szerepeltek is egy-egy ilyen akcióban, mintha mi sem történt volna. Mészöly Miklós véleménye és Kocsis Zoltán véleménye 5-10 évvel ezelőtt számított. Legalábbis nagyon fájt azoknak, akik akkor hatalmon voltak. Ma meg mintha észre sem vennék.
A bukásukban benne lesz az, hogy a civil társadalom változatlanul komolyan veszi Mészöly Miklóst és Kocsis Zoltánt. Ugyanis a civil emberek ezt számon tartják. Egy dőfös hatalom viselkedik úgy, hogy tudomásul se veszi Mészöly Miklós vagy Kocsis Zoltán véleménynyilvánítását. A bukásukban benne lesz ez az elhibázott döntésük is.
Ennyire biztos vagy benne, hogy ez nem maradhat tovább?
Egészen biztos vagyok benne.
Nem azért mondod-e te most ezt, mert az egész alkatottól, mentalitásodtól, múltattól nagyon távol esik ez a konzervatív jobboldali Magyarország. Hiszen, hogyha egy-két évtizedet visszapergetjük magántörténelmedet, akkor te voltál kirúgott diák gimnáziumokban, voltál csavargó a Kalev környékén, foglalkoztál az ellenkultúrával, a hippizmussal, inkább az avantgárd és az underground vonzott, és semmiképpen nem a hivatalos politika. A nyugat-európai baloldalt rokon szemvel fogadtad, miközben a hazait az első pillanattól kezdve elutasítottad. Minden belefért, csak éppen egy konzervatív jobboldali Magyarország nem a gondolkodásodba. Nem azért gondolod, hogy ennek meg kell változnia?
Mindenek előtt az, ami az orrunk előtt történik, az nem egy konzervatív értékrendre épülő Magyarország, nem egy modern konzervativizmus. Ha valami olyasmiről lenne szó, mint az angol vagy az amerikai konzervativizmus, akkor korán sem volnék annyira biztos az ítéletemben. De itt elsősorban a két világháború közötti magyar hungarizmusról van szó, vagy ennek a felmelegítéséről, de nem egy modern konzervativizmusról. Abban pedig a szociológiai ismereteim gátolnak meg, hogy egy nosztalgiára épített rendszer tartóságába komolyan higgyek.
Amit mondtál, az mennyire bizonyítható? Mert mégiscsak az történik, hogy ezek a szélső jobboldali próbálkozások szerencsére, vagy legalábbis most úgy fest a dolog, vesztésre állnak. A kormány a saját szélső jobboldalát kiátkozta, Rományit letartóztatták, elítélték, Tordján Józsefnek vannak újabb és újabb kísérletei arra, hogy populista mozgalmak élén visszatérjen a közéletbe. De minthogyha ettől megszabadulna most már a magyar közélet. Nem lenne olyan súlyos tényező, vagy nem lenne olyan súlyos veszély az, hogy a magyar hungarizmus újraéred.
Na én ezt nem találom olyan végső állapotnak. Nem gondolom, hogy a kormány leszámolt volna saját szélső jobboldali radikálisaival. Azt gondolom, hogy ez az e-heti vízállás jelentés. És azért én igazából veszélyesnek nem is most tartom őket, hanem a választások után, ha egyáltalán lesznek választások, akkor lesznek veszélyesek. Mert ugyanezt valódi ellenzékből csinálni, mármint a szélső jobboldali radikalizmust ellenzékből csinálni, vagy úgy, hogy a csurka félából a parlamentbe lesz, félából extra parlamentáris politikát folytat egy gyenge liberális kormánnyal szembe, csak ugyan magába hordoz komoly veszélyeket, sokkal komolyabbakat, mint a mostani állapot.
Ez nagyon érdekes, hiszen nagyon kevés olyan közíró van Magyarországon, akiben él a nép étosza, a szónak abban az értelmében, hogy te becsülöd a közvetlen demokráciát. Ugye azt szoktad mondani, hogy 1956-ban közvetlen demokrácia volt, ez volt a forradalom, és általában a szokásosnál nagyobb jelentőséget tulajdonítottál a taxis blokkádnak, és akkor is azt mondtad, hogy forradalom közeli időket éltünk. Ezzel a kijelentéseddel sokakat megleptél. Most viszont mégis azt mondod, hogy a parlamenten kívüli erők önszerveződése, vagy saját maguk megszerveződése, hogyha sikerül ezt jobboldali tartalommal, szélső jobboldali tartalommal megtölteni, akkor nagyon veszélyes lehet. Veszélyesebb lehet ez a csapat ellenzékben, mint a kormány közelében. Hogy van ez? Most akkor félsz attól, hogy a közvetlen demokrácia érvényesül, vagy nem?
Nem, osztozom Bibónak abban a felfogásában, hogy a gyenge késztetésű demokráciákból lehetséges az akkori történeti kontextusban, azt mondta, hogy fasizmus is, meg valódi demokrácia is. Mind a kettőben a közvetlen demokráciának megvan a maga helye. Ha egy jól fundált jogállam keretei között jön létre közvetlen demokrácia, vagy bizonyos, a társadalom élet bizonyos területein működik a közvetlen demokrácia, az bizony minden társadalomnak hasznára van, nem is kell itt csak a magyar történelemre gondolni, én is elsősorban az amerikai történelemre gondolok, ahol a regionális közösségek tulajdonképpen a közvetlen demokráciának az alapelemeiből épülnek föl, és ez minden társadalomnak hasznára van, ez nem is Bibó megfigyelése volt elsősorban, nem Tocqueville, aki különbséget tett az amerikai demokrácia és az akkori francia demokrácia között. De el tudok képzelni olyan történelmi fejlődést, ahol egy nagyon szűk politikai elit, lett legyen ez liberális értékektől áthatott politikai elit, nem tud mit kezdeni egy ugyancsak nem túl nagy létszámú utcai csürhével. Ez egy nagyon veszélyes politikai helyzet lehet.
Mi jöhet ki ebből?
Ebből létre jöhet tulajdonképpen ilyen latin-amerikai típusú fejlődés, vagy kicsit hasonlítható ez a 60-as évek Olaszországához. Bizonyos értelemben hasonlítható a kormányválságoknak ahhoz a sorozatához, ami Lengyelországban megindult nem olyan régen ezelőtt. Voltaképpen egy új történelmi állapot keletkezhet, és a kíváncsiságom is ehhez az újhoz köt.
Egy évre vagyunk a választásoktól. Mire számítasz? Mi fog történni? Nem született meg az a törvény, amelyik a rádiózásról és a televíziózásról szólna. Nincsenek független és kereskedelmi rádiók, most kezdik majd elosztani a frekvenciákat. Természetesen úgy, hogy megint nem kértek szakvéleményt a szakmai szervezetektől, vagy ha igen, akkor kérlek, hogy száfolj rám. Hogyan zajlik majd ez a választási kampány? Ki lesz a választás alatt a rádió és a televízió? És mit lehet tenni?
A kormányzat mindent el fog követni azért, hogy propaganda intézménye fokozza le mind a két tömegtájékoztatási szervet. Ennek a sikerében azonban kételkedem.
Biztos, hogy ez így lesz?
Hogy ők ezt meg fogják kísérelni? Ezt elég valószínűnek tartom. A sikerében kételkedem. Azt gondolom, hogy egyik munkahelyen se lehet tökéletes lejsajtolást végrehajtani, még akkor se, hogyha nagyon szeretnék. Nagyon csúnya lesz a választás előtti 3-4 hónap, amikor az MDF rá fog jönni, hogy semmi körülmények között se kerülhet ki győztesen a választásokból, és valami olyasfajta megoldással is kell számolni, mint a boldog emlékezetű kuratórium volt 89 végén, 90 elején. Tehát nagyon csúnya, ízléstelen választási kampányra számítok, és már azon töröm a fejem, hogy hogyan lehetne elébe menni annak, hogy a választások után nyertes liberális pártok még véletlenül se ismételjék meg azokat a hibákat, amiket a 90-es választásokkor hatalomra jutott kormánykoalíció elkövetett. Ne legyen számonkérés, ne legyen felelősségre vonás azokkal szembe se, akik most kerülnek az MDF hatalmába. Már magatartási mintákat kellene lefektetni ahhoz, hogy hogyan kell a következő választások után valóban liberális elvek szerint vezetni ezt az országot, és liberális elvek szerint a hétköznapi életet is élni benne. Ezt mondjuk mindennél fontosabbnak találom. Ma talán csak ennél egy előre való feladatot tudok elképzelni, előmozdítani azt, hogy a kormánypropaganda dacára, ami apolitikusra fogja tenni az embereket, a választók elmenjenek a választásokra, és a szavazataikkal kergessék el a jelenlegi kormánykoalíciót.
Miért nem tértél vissza igazán az első nyilvánosságba? Miért nem vállaltál főszerkesztői, főigazgatói, főmunkatársi vagy bármilyen állást bármelyik lapnál?
Két okból. Az egyik az, hogy 25 év alatt tökéletesen kiestem az újságíró szakmából, és ilyen hátrányt nem lehet behozni. A másik ok az, hogy amikor elfogadtam a Nyilvánosság Klub ügyvivői tisztjét, akkor elhatároztam, hogy ezt semmilyen személyes érvényesülésre nem használom föl, és három lépést tartok személyesen a sajtótól, akkor, amikor a Nyilvánosság Klub ügyeiben állandóan a közelében kell lennem.
Ajánlottak neked bármilyen főszerkesztői, főmunkatársi állást?
Igen.
Meddig?
90 nyaráig.
1990 nyaráig.
Igen.
Tehát még a választások után néhány héttel. Nem furcsa, hogy most nem kérnek?
Engem mostanában ért egy főbe kolintott tapasztalat. Előfordult, hogy egy olyan kiadóban, aminek az alapításában, ha informálisan, de alaposan részt vettem, és amiben gyakran természetesen barátságból szállítok kéziratokat, vagy lektorálok, vagy sokat segítek nekik. Egy hivatalos levél megírásánál, ami csak egy könyvek egymás utáni megjelenésének sorrendiségét változtatta volna, és a minisztériumnak kellett volna írni, magától értetődő természetességgel azt mondtam, hogy megírom a levelet, és holnap adjátok föl. Kiadó igazgatója azt mondta, hogy tudod mit, ne írd meg ezt a levelet. A te nevedet már nem lehet elküldeni a minisztériumnak.
Megyünk visszafelé? Vissza a második nyilvánosságba?
Nem hiszem.
Vissza azokhoz az évekhez, amikor bizonyos szerzőknek bizonyos publikációhoz álnevet kellett választaniuk?
Biztos vagyok benne, hogy nem. A legrosszabb, ami bekövetkezhet, az, hogy a polgárosodásnak vagy a modernizációnak az időtartama szükségtelen hosszúra nyúlik. De azt, hogy oda-vissza felé tartanánk, azt a legkevésbé se hiszem. Nem, hogy azt nem hiszem, hogy a Kádár rendszer felé tartanánk vissza, azt még kevésbé hiszem, hogy a 30-as, 40-es évek Magyarországához tartanánk vissza megállíthatatlanul. Sok-sok évet vesztegetünk el, generációk fognak tönkre menni, hihetetlen felelősség van a politikusokon azért, hogy a ma 10 éves gyerekeknek esetleg 10 év múlva is még ugyanebbe az imbecilis rendszerbe kell élniük, mint amiben nekünk. de azt nem hiszem, hogy hátrafelé tartanánk tartósan.
Szellemtörténetek. Kennedy János kritikussal a szerkesztő Farkas Zoltán beszélgetett. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 1993. április 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Thank you. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak.